A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 89. Zsoltár első versét énekeljük. A 89. Zsoltár így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 489. dicséret mind a négy verszakát. A 489. ének így kezdődik, örök élet reggele. Hallgassuk meg Isten ígéjét, amely szól hozzánk lelkünk épülésére, az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részének első 8 verséből.
Péter és János pedig együtt ment fel a templomba az imádkozás órájára 9-re. Akkor vittek oda egy születésétől fogva sánta embert, akit minden nap leszoktak tenni a templom ékesnek nevezett kapujánál, hogy a templomba menőktől alamizsnát kérjen. Ez, amikor látta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Az pedig rájuk nézett, azt remélve, hogy kap valamit tőlük. Péter pedig azt mondta, ezüstöm és aranyam nincs, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felsegítette, úgyhogy azonnal megerősödött a lába és a bokája. Felszökkent, talpra állt, járt, és bement velük a templomba, járkálva, ugrálva és dicsérve Istent. Eddig Istenünk igéje, gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úr Jézus, dicsérünk téged azért, hogy összegyűjtöttél bennünket. Dicsérünk téged a te igédért, amivel most szólni akarsz hozzánk. Te vagy az, aki ismered a mi szíveinket, a mi belsőnket. Te vagy az, aki tudod, hogy mennyire vágyunk aranyra vagy ezüstre, mennyire vágyunk egyéb dologra, amitől az életünk megoldását reméljük, gondoljuk. Úr Jézus, most könyörgünk azért, hogy te magad legyél itt közöttünk, ahogy Péter és János, amit tudott adni, ezt mi is megtapasztalhatjuk. A te jelenlétedért, a te erődért, a te áldásodért könyörgünk ezért az Isten tiszteleten. Amen.
Amen. Halljuk Isten bűnbocsájtó, feloldozó ígéjét, az evangéliumok gyöngyszemét, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésére és hallgatására készülve a 165. ének első versét énekeljük. A 165. ének első versét, itt van Isten köztünk. Istennek az a szent ígéje, amelynek alapján lelke segítségül hívásával hirdetni kívánom az ő üzenetét, írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 6. részének 23. versében a következőképpen. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Krisztus Jézusban. Szeretettel köszöntöm az Újpest belvárosi szent gyülekezetet. Egyházmegyei rendünk szerint csereszolgálatot végzünk úgynevezett diakóniai szeretetszolgálati vasárnapon lelkipásztorotokkal. Szeretettel hozom a barostéri szent gyülekezet köszöntését annak lelkipásztoraként, és ahogy mondottam, Loránd Gábor nagytisztelt úr pedig nálunk a barostéren, azaz a zsinati székház üléstermébe hirdeti ma Isten igéjét. Csak nálunk 10:30-kor kezdődik az Isten tisztelet, úgyhogy gondoljunk ő rá is imádságban. Szeretném azt is elmondani, hogy nem direkt diakóniai prédikációval készültem, hiszen egy olyan gyülekezetben vagyok, ahol példás a diakónia, a szeretett szolgálat. Talán nem kell sokat buzdítani a gyülekezetet erre, de talán látni fogjuk, hogy az ige mondani valója mégis valahol a diakónia, a szeretett szolgálat gyökeréről fog szólni. Ha rendben vagyunk az Úristennel, akkor minden más abból fakad, így a szeretett szolgálat is. Az emberiséget, így a ma emberét is mindig érdekelte az élet és a halál kérdése. Minden különösebb bevezetés nélkül ma két utat szeretnék elétek állítani. Az életről szeretnék szólni, mégpedig nem a vegetatív életről, nem a biológiairól, hanem arról a másik fajta életről, az örök életről, amely egyszer csak ebben a földi életben megjelenik, mégpedig olyan diadalmasan jelenik meg, hogyha a halál lerántja ezt a földi életet, akkor is megmarad. Sok ember úgy gondolkozik, hogy valahogy a halálig majd eldöcög az életünk, csak azt tudnánk, hogy azután mi lesz. Jó lenne, hogyha arra ébrednél rá, hogy a halálig se döcög az élet, mert egyszerűen nem érdemli meg gyakorta az élet nevet az a sok vergődés, bukdácsolás, bizonytalanság és erőlködés, ami a fizikai életünk nagy részét alkotja. A probléma nem a halál után kezdődik, hanem már most benne vagy. Hát élet az, amit csinálsz. Állítom, hogy akinek a földi életébe megjelenik egyszer az örök élet, az igazi élet, az egészen más szemmel néz a halálra, egészen más módon éli a földi életét is. Akin csak az élet látszata van, az mindig szorong a halál igazoltatásától. Az, aki azonban Jézus Krisztustól valóságos életet kapott, az nem fél a haláltól, mert tudja, hogy az élete a kiteljesedés felé megy. Benne vagyunk mindnyájan ennek a világnak a zakatolásába, civakodás, vitatkozás, az élet harcai egészen betöltik a figyelmünket, de néha, amikor elcsendesedik a külső zaj, néha, amikor adatik olyan ünnepi perc, hogy tudunk csendben lenni, akkor egyszer csak felhangzik bennünk is az a mély hang, nem jól van ez így, nem igazi élet ez. De aztán megint jön az utcazaja, megint szól az élet lármája, és rohanni kell, de akármennyire is elnyomja a világ zaja, vagy a saját rohanásod, ennek a belső hangnak van mégis igaza, amelyik arról tanúskodik, hogy nem élet a te életed. Ma tehát, mielőtt belemennénk abba, hogy mi is az örök élet, a legelső kérdés az, hogy amit csinálsz arról, látod-e már, hogy az nem örök élet, sőt egyáltalán nem élet. Ha kaptad már ezt a világosságot, hogy az igazi élet mérhetetlenül több ennél, amit te élsz, akkor egy fontos elágazáshoz jutott az életed, és akkor két úton mehetsz tovább. Ezt hadd rajzoljam meg. Az egyik elágazást egy egyszerű kis történetkével hadd illusztráljam. A történet egy arabról szól, aki egy éjszaka arra ébredt, hogy nagyon, de nagyon éhes. És eszébe jutott, hogy a feje mellett van egy kosár, amely tele van datojával. Gyertyát gyújt, elővesz egy datóját, meglátja, hogy férges, eldobja. A másodikat, a harmadikat is sorba eldobja, mert férges. Viszont az éhség gyötörte. Mit csináljon a bölcs arab? Elfújja a gyertyát, és kezdi enni a datóját. Az élet tragikuma van ebben, te vagy az az ember, aki éhes vagy az életre, de amikor a fény rávilágít a táplálékodra, látod, hogy férges. Hiúság, dicsőség, hatalom, csupa féreg, nem igazi táplálék, de te mégis éhes vagy. És ilyenkor szokott megszületni a döntés, kizárod az Isten lelkét az életedből, amely rávilágít férges életedre. És amikor erre rávilágít, te eloltod, elhessegeted, de éhes vagy. Enned kell, és beleveted magad a világ táplálékaiba. Ez az a tragikus út, rájössz, hogy nem élet, amit te csinálsz, de elfújod a gyertyát. Így mondja alapígénk, hogy a bűn zsoldja, a bűn fizetsége halál. Beleesik az ember a szakadékba, miközben még látja a világ szépségeit. És van egy másik lehetőség, amikor megérted, hogy az élet nem élet, amikor meglátod, hogy lehetne lelki, szellemi erőket venni, akkor megnyílik számodra a másik út, a boldogság útja. Boldogok, akik már meglátták, hogy több az élet, mint az eledel. Hogy nem a ruházat, a pénz, a karrier az élet, hanem van egy több, egy más, egy igazi élet, az örök élet. Ennek meglátására olvastuk a bibliai történetet, amelyet segítségül kicsit jelképesen szeretnék alkalmazni, amelynek minden részébe lelki tanítást érzek. Egy koldusról szól a történet, aki a jeruzsálemi templom ékes kapujának a küszöbén ül, egy csodálatosan szép kapus, ennek küszöbén egy sánta koldus. Ez a hely, az a helyzet, amiben van az emberiség, köztük talán te is, meg én is. Az ékes kapu jelképezi azt a csodálatos világot, amelyben élünk, mert ez a földi, érzékelhető világ csodálatos. Tudósok kutatják a titkait, és képzeljük el, hogy igazában ez az univerzum csak egy kapu, ami mögött van az igazi, az a másik világ, amelyik nem látható, amelyik előtt ott van kapuként az anyagi világ. Jó lenne, hogyha így értelmeznénk az ékes kaput, amelyen át be kell lépni, amely a léleknek, a templomnak, az Istennek a világa. Az ékes kapu küszöbén pedig ül egy sánta koldus. Minden nap leteszik, de nem tud bemenni a templomba. Tulajdonképpen ez a mindenkori ember helyzete. Itt van ebben a csodálatos világban, az ékes kapu küszöbén, és nem tud bemenni. Ez az ember tragédiája. A bűn zsoldja, a bűn fizetsége halál. Ott ül a kapu előtt, és nem tud bemenni. Ez a modern ember állapota. Sok mindent be lehet helyettesíteni az ékes kapu helyébe, és te koldusként ülsz, és nem tudsz átlépni rajta. Benn a templomból néha kihallatszik valami, tudja a koldus, hogy benn valami történik, kihallatszik az énekkar hangja, kihallatszik az imádság, de nem tudod bemenni. belülről kapott valami érintést, de homályosan, mert nem volt benn, nem volt ott a gyülekezet közösségében. Itt vagy az anyagi világban, bizonyos tapasztalások homályosan kiszűrődnek a kapunát. Időnként a te életed is érzékel valamit abból, ami benn van, a szomjúság Jézus Krisztus után benned is feltámad időnként, be kellene menni, de nem tudsz, béna vagy. Te is ott vagy, koldulsz egy kis szeretetet, egy kis megértést, egy kis vigasztalást, egy kis örömöt, aki a szellemi lelki világ felé béna, az tulajdonképpen mindig koldus marad. Az emberek hozzák, viszik, az ő jó tetszésükre van bízva, kiszolgáltatottan. A koldus ember mindig csak fillérekbe tud gondolkodni. Mikor oda megy hozzá Péter és János apostol, akkor is filléreket akar tőlük. Nem tudta elképzelni, hogy valamilyen alapvető változás történhet az életébe. És tulajdonképpen ez volt az ő igazi bénasága. És fölmerül a kérdés, hogy te mit vársz, testvérem? Elég neked a fillér, elég az alamizsna. A lelki világ annyira el van zárva előled, hogy te már megalkuttál, széttárod a kezed, hogy hát már csak ilyen az élet, elcsüggetsz, reményvesztetté válsz. Hadd kérjelek, hogy ebből az állapotból próbálj szabadulni. Ez a te életed igazi bénassága, hogy nem tudod elhinni, hogy egyszer benne megjelenhet az örök élet. Nem az a baj, hogy apró kis fillérekbe gondolkozol, és ez annyira leköt, hogy nem mered hinni, remélni a felszabadulást, hogy van változás, van életedre megoldás. Bárcsak engednéd, hogy Isten elgerjessze a gyógyulás utáni vágyat, és kezdene neked fájni ez az állapot. És lássuk a folytatást. Egyszer csak megjelenik Péter és János, felfigyelnek a koldusra, mennek a templomba, nekik már bejárásuk van ebbe az új világba. Látják a sóvárgást, de látják, hogy ez csak a filléreknek, az alamizsnának szól. És akkor azt mondják, hogy amit vársz, azt nem tudjuk adni. Hadd alkalmazzam ezt a mi hitünkre. Eljöttetek ma ide, és nagyon jól tettétek, hogy a gyülekezet közösségében, a templom szentségében bátorítást, vigasztalást, filléreket, alamizsnákat kapjatok, hogy megint egy kicsit tovább bírjuk az életet, hogy kapjunk egy kis erőt a jövő hét munkájához, feladatához, de azt kell mondanom, hogy se aranyam, se ezüstön nincsen nékem, hanem kelj fel és járj. Te rólad van szó. Péter megragadja, felállította a lábára, és Krisztus erejével ez az ember járni tud. Kiálts te is, Jézus, állíts talpra engem, hadd tudjak bemenni a te új világodba. Tudjátok, testvéreim, hogy mi az örök élet. Jézus Krisztus megjelenik egy ember életében, bennem és benned, és amikor Krisztus megjelenik benned az ő erejével, igéjével, fényével, akkor kezdődik el a te örök életed. És ez a csoda megtörténhet. Elkezdődhet a te örök életed úgy, hogy megnyitod a szívedet, Uram Jézus, jöjj, ragyogj be az én sötét életembe. Az örök élet titka Jézus Krisztus, hogy Pál apostol vallotta nékem az élet Krisztus. Amennyi belém költözött Jézus Krisztus lelkiségéből, annyi az én igazi életem. Amit emberi erőből én csinálok, az mindig a halál felé megy, de amennyit elfogadtam Jézus Krisztus világából, szeretetéből, annyi az én életem. János evangélium a harmadik részében az utolsó vers így szól, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. A mostani világ Isten kegyelmének és haragjának a keverékében él. Ez a mostani alkalom tulajdonképpen egy kevert világból áll. De mégis itt az alkalom, itt a lehetőség, hogy átlépj a tiszta harag, vagy a tiszta kegyelem világában. Világos, hogy mit kell tenni, aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Aki nem nyitja meg az ajtót Jézus zörgetésére, az nem lát életet soha. Vannak emberek, akik úgy élnek végig egy életet, hogy nem láttak életet. De milyen tragikus az, hogyha valaki látja, érti, hallja, hogy zörget Jézus, és nem nyitja meg az ajtót. Így lesz végérvényessé a harag és a kárhozat. És még egy igét hadd idézzek a fogalom jobb megértésére. A János 17.3-ban ezt olvassuk, az az örök élet, hogy megismerjenek téged, mondja Jézus. Itt fellázad a gondolkodásunk, hogy hát hogy is van? Az az örök élet, hogy megismerés. Először mi úgy tanultuk, hogy a hit. Másodszor pedig olyan sokan vannak, akik ismerik az Istent, és mégis a halálban vannak. Ilyen ellenvetések születhetnek a szívünkbe, de ezek lerontatnak, hogyha keressük az ige igazi értelmét. Valóban sokan ismerik az Istent. Azt gondoljuk, hogyha az iskolában megtanultuk a hittant, akkor már ismerjük. A Biblia az igazi ismeret alatt a teljes életközösséget érti. A teljes egybeszerkesztődést. Ez a kettő, tehát, hogy hit és ismeret, ezek nem ütik egymást. Elképzeltek olyan hitet, amelyben nincs ismeret. Meg van határozva az útja, célja, iránya az ismeretnek. Higgy az Úr Jézus Krisztusban. Enélkül a hit csak hiszékenység, a hitnek tehát alapvető eleme az ismeret. Az az örök élet, hogy neked egyszer ilyen ismeretben lesz részed. Te, aki mindent megpróbáltál életed folyamán, egyszer csak leírhatatlan szeretettel közeledik feléd a tékozló fiú atya. És amikor átéled, hogy ez a szeretet, az atyának a golgotai kereszten megmutatkozó szeretete, akkor az örök élet kezdődött benned. Mi tehát az örök élet? Aki Jézus Krisztust megragadja, annak örök élete van. Nem lesz, esetleg, hanem van. Aki leoltja a fényt, és tovább rágcsálja maga férges datojáját, az nem lát életet. Aranyom és ezüstöm nincsen nékem, és mégis mindenem van, mert enyém Jézus Krisztus, mert én az övé vagyok. Meghalt bennem a régi élet, az, amelyik kínzott, amelyik karriert akart, de helyette másik, sokkal szebb élet keletkezett. Erre hívlak, s mondom néked, hogy az értünk testet öltött, meghalt és feltámadott Jézusban van az élet. Nagyon jó lenne, hogyha ezt a lelki fényt nem oltanánk el, ami kigyullad bennünk, hanem kezdődjék el a Krisztusban való élet, amire az íge azt mondja, hogy örök élet. Az örök élet tehát nem az időben nagyon hosszú élet, hanem a minőségben más élet. Az eddigi élet az, hogy én, az örök élet pedig Jézus Krisztus. A bűnzsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban. És befejezésül még annyit, hogy az örök életet nem érdemeljük meg, de ajándékba megkapjuk. Az ajándékot pedig nem illik visszautasítani, mi se tegyük. Amen. A 165. ének 6. versét énekeljük, a 165. ének 6. versét, jöjj és lakozz bennem. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük üzenetedet, amellyel megszólítottál minket. Megvalljuk előtted küzdelmünket, vergődésünket, amelyet nélküled folytatunk, azt gondolva, hogy megállunk mi téged mellőzve is. De láthattuk, a bűn zsoldja, fizetsége a halál. Te pedig, Urunk, az örök életre hívsz, amely a Krisztusban van. Add ennek a gyülekezetnek, akiket szent lelked egybegyűjtött a mai vasárnapon is, hogy mindannyian részesei legyünk a tőled jövő életnek, ahol boldogságunkat megtalálhatjuk. Áldunk azért, hogy az örök élet már a földön a miénk lehet. Könyörgünk mindazokért, akik még keresnek téged, hogy célhoz érkezzenek. Könyörgünk a betegekért, a magányosokért, a szomorúságot hordozókért, a gyászolókért. Légy mellettük, hogy megoldást nyerjen életük. Ezen a vasárnapon imádkozunk a szeretett szolgálat ügyéért. Kérjünk, hogy áld meg a diakóniai munkát a gyülekezetekben, hogy helyi szinten is észrevegyük a bénákat, a sántákat, a rászorulókat. És a magunk eszközeivel, de a te erőddel és bölcsességeddel tudjunk segíteni rajtuk. Kérjünk, hogy áld meg Anya Szent Egyházunk egyetemes szeretett szolgálatát, áld meg az intézményeket, az ott folyó szolgálatot, adj erőt vezetőknek, vezetetteknek, adj erőt a gondozóknak a nehéz felelősségteljes munkájukban. Imádkozunk azért, hogy mindig Jézus Krisztus lelkületével átitatott legyen ez a szolgálat is. Imádkozunk szeretett magyar népünkért határokon átívelően, tégy egyé minket, áld meg ezt a népet döntéseiben, életkörülményeiben, hogy megláthassa több az élet, mint az eledel. Add, hogy népünk megtérjen és éljen. Kérünk, Urunk, áld meg ezt a szent gyülekezetet, lelkipásztorait, vezetőit és vezetetjeit egyaránt, a legfiatalabbtól a legidősebbig. Jézus Krisztusért, ami megváltó úrunkért kérünk, vezess minket útadon, hallgass meg hálaadásunk és könyörgésünk szavát, és áld meg a veled és egymással való közösségünket az úrasztalánál is. Amen. Csendes imádságunkba vigyük a mi Urunk elé az Anya Szentegyház szeretett szolgálatát, és imádkozzunk mindazért, amiért hálát kell adnunk, és ha kéréseink vannak, ezt is fogalmazzuk meg szívünk mélyén. Urunk, köszönjük, hogy Te meghallgatod a csendes szóval és a hangosan elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg az énekkar szolgálatát.